Isten igéjét fogom olvasni. Jeremiás könyvéből az első rész, 14. verstől a 18. versig, majd a 17. részből, szintén a 14. verstől a 18. versig. Így hangzik Isten igéje. Ekkor így szólt az Úr. Észak felől tör a veszedelem az ország minden lakójára. Mert ide hívom az északi országok minden nemzetségét. Így szól az Úr. Eljönnek és felállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem. Más isteneknek tömjéneztek, és kezük csinálmányai előtt borultak le. Övezd fel derakadat, és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá, az egész országgal szemben. 17. vers részből. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak téged dicsérlek. Lásd, ők ezt mondogatják nekem, hol van az Úr igéje? Teljesedjék már be. Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek, és a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki ajkamon. Ismert volt előtted. Ne ejts rémületbe engem. Légy oltalmam a veszedelem napján. Szégyenüljenek meg üldözőim. Ne én szégyenüljek meg. Ők rettegjenek, ne én rettegjek. Rájuk hozd el a veszedelem napját. Ismételten zúzd össze őket. A 42. Zsoltárnak a szavai hangzottak fel az énekben. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Miért kívánkozott a zsoltáríró? Elcsüggett, elkeseredett. Azt mondta, hogy minden nap azt mondogatják nekem, hogy hol van a te Istened. És ebbe belefáradtam. Hát nem látszik az életemben, hogy velem van az Isten. Elcsüggettem, elkeseredtem. Lehetséges, hogy egy hívő ember el tud keseredni, el tud csüggedni? Egy hívő ember úgy érzi, hogy az Úr sem segít. A felolvasott igében van erről szó, Jeremiás életében. Amikor eljut oda, hogy azt mondja az Úrnak, hogy rászedtél, eredménytelen volt a szolgálatom, nem teljesedett be semmi, amit mondtam, amit hirdettem, gúnyolnak, nevetnek rajtam, és eljut oda Isten szolgája, hogy a születésnapját is megátkozza, mélységbe kerül. És az ige arról szól, hogy arról is szól, hogy Isten hogy emeli föl az ő szolgáját, az ő prófétáját ebből a lelki állapotból. Aztán szeretnék bevezetésként még arról is beszélni, hogy miért két igét olvastam fel. Egy sajtóhiba történt az áhítatunkban, amely szerint Jeremiás könyve első részének 14. és 18. verse az ige, és néztem az áhítatban, hogy a hozzávaló komment nem erről szól. Aztán megtaláltam, hogy ez a 17. rész, és a napokban megérkezett a békehírnök, amelyben szintén korrigálták ezt a hibát, de arra is rádöbbentem, hogy Isten mindent saját terve szerint cselekszik, és amikor azt mondjuk, hogy véletlen, amikor azt mondjuk, hogy hiba, akkor Istennek ezzel is van valami terve, és az én életemben is, az én szolgálatomhoz is Istennek volt egy terve, és amikor elolvastam mind a két igét, rádöbbentem, hogy mennyire összekapcsolódik, és rádöbbentem arra is, hogy mennyi olyan dolog van mind a két igében, amely elsősorban nekem szól, és amit úgy érzem, hogy el kell mondanom a gyülekezetnek is. Jeremiás egy forrongó, nehéz időkben prófétált. Olyan proféciát kellett mondania, amely nem egy jó, egy szívmelengető profécia. Azt kellett hirdetni, hogy Isten megsokalta már Izrael bálványimádását, és ezért úgy döntött, hogy elpusztítja Jeruzsálemet, a templomot, Júda városait, és fogságba viszik Izrael népét azért, hogy megtanulják, hogy mit is jelent a hűség és a hűtlenség Istenhez. Tehát ítéletet kellett hirdetni Jeremiásnak. De ha nézzük nagyon sok helyen Isten igéjét, amikor ítélet hangzik, akkor mindig megjelenik a kegyelem hirdetése is. Isten ítélete soha nem végleges, hanem mindig oda teszi a lehetőséget, hogy az ítélet arról hogyan is lehet megszabadulni. Mindig ott a szabadulás lehetősége is. Róma 6.23-ban mit is írt Pál apostol? A bűn zsoldja a halál, de hozzáteszi azonnal, hogy de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Igen, tehát a bűnre haragszik Isten, gyűlöli a bűnt, de az embert meg akarja menteni a pusztulástól. Aztán a megmentés és szándéka Istennek két irányból is indul Izrael népe felé. Az egyik irány az, hogy egy fiatal gyermek, egy 8 éves gyermek oda kerül a királyi trónra, és egészen fiatalon, 10-valahány éves korában elkezdi keresni az Urat. Nem nagyon hallhatott az Úrtól az elődei miatt, az előző királyok miatt. Előző királyról azt olvassuk, hogy gonosz király volt. Az előtte lévő Manassé pedig 55 éven keresztül teljesen elfordította Istentől Izrael népét. A templom romokban hevert, tele baálokkal, aserákkal, az ég minden seregét tisztelték, imádták, a nép szívébe meggyökeresedett teljesen a bálványimádás. Aztán jön a megújulás, mert aki keres, az talál, és miután Jósiás kereste az Urat, az Úr oda vezette az irodeákot, oda vezette az akkori főpapot, hogy megtalálták a törvényt, a Tórát, Isten szavát, és amikor ez a fiatal fiú rádöbben arra, hogy hová is jutott Isten népe, hátat fordítva az Istennek, akkor bűnbánatot tart, megszaggatja ruháit, sír az Úr előtt, s küld, nem nagyon dicsekedhettek, hogy sok prófétája volt Istennek, hallott róla, hogy valahol van egy próféta asszony, akit Huldának hívnak, küld hozzá, hogy kérdezz meg az Urat, hogy most mi legyen, mit csináljunk. És elmondja ez a próféta asszony, hogy Isten valóban elpusztítja mindazt, ami itt van körülöttünk, de te, király, mivel meglágyítottad szívedet az Úr előtt, te békességgel térhetsz a te sírodba. És talán azt gondolnánk, hogy ez a Jósiás akkor úgy gondolta, hogy jaj, de jó, minden rendben van. Nem. Jósiás nekifogott, megtisztítani az Isten templomát, kihordatott mindent, ami nem odavaló, összetörette a bálványokat, ami fából volt, elégette, a többit összetörette, a Kidron patakjába szóratta, a Baál és különböző bálványpapokat megölette, csontjaikat szétszóratta a bálványoltárokra, hogy megszentségtelenítse azokat. Tehát mindent megtett azért, hogy visszaállítsa az Isten tiszteletét. Megtartotta a néppel a legszentebb ünnepet, a Páskát, emlékezve Isten szabadítására, és azt olvassuk az igében, hogy se előtte, se utána olyan csodálatos Páska ünnepet Sámuel óta senki nem tartott, mint Jósiás király. Megújul tehát a nép, az ő hitében, az ő vallásában, elindultak a különböző áldozatok az Isten templomába, Aszáf utódait megbízta azzal, hogy énekeljenek, zenéljenek a templomban, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. De mégsem volt minden rendben. Mert hát van egy olyan magyar közmondás, nem tudom magyar-e, de azt szoktam, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Azért, mert van valaki, aki megalázta magát az Úr előtt, akinek van hatalma még arra is, hogy megparancsolja, hogy minden úgy történjen, ahogy elvárja Mózes törvénye, ettől még a szívekben nem lesz bűnbánat, nem lesz megtérés. Egyedül Jósiás volt az, akiről azt olvassuk a Királyok könyvében, hogy azt tette, ami helyesnek tart az Úr. Dávidnak, az ő ősatjának útja szerint, útján járt, s nem tért le arról se jobbra, se balra, sőt, nem volt hozzá hasonló király, se előtte, se utána, aki olyan úgy megtért volna az Úrhoz, hogy teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből, mint Jósiás király. De az Úr másik irányból is elindította azt, hogy megmentse Isten népét. Nem csak a királyi otthonból, a királyi palotából, hanem ott Anátótban egy fiatal fiút is megbízott, Jeremiást, megbízást adott, hogy elmondta neki, hogy még mielőtt az anyaméhben formálódtál, én már téged elhívtalak, prófétává rendeltelek, és elmondja azt is, hogy mit kell neki mondani, látomást lát, a felolvasott igében olvastuk, hogy az előtte való versben nem ott kezdtem, hanem a 14. verstől, hogy látott egy gőzölgő üstöt, amely kiborult északról délfelé, és elmondta neki az Úr, hogy ez azt jelenti, hogy Isten összegyűjti északról a különböző ellenséges népeket, és elpusztítanak itt mindent. Hirdest tehát Izrael népének a pusztulást. Nehéz szolgálat, hirdesd azt, hogy Isten elpusztít mindent. Nem tudom, hogy mi játszódhatott le Jeremiás gondolataiban, hogy ezt kell hirdetni. Ezt talán egy próféta sem szívesen hirdeti. De talán gondolhatott egy elődre, az északi ország részben volt, igaz, hogy évszázadokkal előtte, egy próféta, akit Jónásnak neveztek, aki elment Ninivébe és hirdette azt, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, és megtértek, bűnbánatot tartottak, és Isten megbánta, amit tervezett, és nem pusztult el Ninive. Talán gondolhatott erre, hogy hát én is ezt hirdetem, bizonyosan megtérnek, az Úrhoz fordulnak, milyen csodálatos eredmény lehet ennek. Hisz, amikor elhívta őt az Úr, Ninive még állt, Ninive még hatalmas város, aztán, amikor már idős szolgaként kell neki hirdetni Isten szavát, akkor már Ninive romhalmaz, de itt még Ninive erős város, gondoltott erre is, hogy bizonyosan megtérnek. Milyen jó dolog. Aztán nagyon egyszerű az, úgy először, amikor elgondolkoztam rajta, az ő elhívása, hát nem kell gondolkoznod, Jeremiás, hogy mit mondj, nem kell gondolkoznod, hogy hova menj. Oda menj, ahova küldelek, És azt mond, amit én mondok neked. Van ennél egyszerűbb? Nem kell különböző terveket szőni, hogy merre menjek, kikhez, kiknek beszéljek most, szegényeknek, gazdagoknak, előkelőknek, királynak. Oda menj, ahova küldelek. Lehet, hogy egyszerű, de van ebben a küldetésben egy-két nehézség is, egy-két csavar is. Mert azt mondja neki az Úr, hogy prófétálj az országgal szemben, vagy Károlyi fordításban úgy olvastam, hogy a nép ellen prófétálj. No testvérek, melyik lelkipásztor állna örömmel a szolgálatba, hogyha azt mondaná neki az Úr, hogy mostantól kezdve a gyülekezetet ellen kell beszélni? Hát nem egy könnyű dolog. Prófétálj a nép ellen. Aztán még egy dolgot mond, ami engem ledöbbentett. Testvére, többször végigolvastam az igét már, Bibliát, de ennyire még nem döbbentem meg. Annak, hogy azt mondja Jeremiásnak az Úr, hogy így olvastuk, így szól az Úr, mivel ez, bocsánat, azt mondja neki, hogy meg ne rettenj tőlük, mert ha megrettensz tőlük, akkor én foglak megrettenteni általuk. Nem teheti meg az, akit az igével bízott meg az Úr, akire az ő igéjét, a szavát bízta, hogy féljen, hogy megrettenjen. Hányszor hangzik az igében, hogy ne féljetek? Nagyon sokszor. De mindig úgy tekintettem, hogy hát ez egy biztatás. Erőt ad, ne félj, bátorítás. És itt az Úr felelősséget helyezett a szívemre, és úgy érzem mindenki szívére, akire rá bízta az Úr az ő igéjét. Ha megrettensz, ha félsz, akkor adok okot a félelemre. Nem teheti meg az, aki az igével szolgál, hogy féljen. Hát nehéz volt az elhívás, nehéz lehetett az elhívás. De mi is történt igazából ott, Jeruzsálemben? Ahogy elmondtam, megújulás, gyönyörű szép a templom, kitakarították, megfelújították, olyan hit volt abban a fiatal Jósiás királyban, hogy hát nem tudom, melyik mai vállalkozó merné ezt megtenni. Adjátok oda a munkásoknak a pénzt, akik föl fogják újítani az Isten házát, de ne kérjetek számon, hogy mire költötték. Hát ő az Istenre bízza. Ha az Úré ez a ház, ha ő figyeli ezt az otthont, akkor ha bármi olyan dolog történik, ami nem tőle van, majd ő megbünteti. Micsoda hit volt Jósiásban. Tehát megújult az Isten tisztelet, de a szívekben nem volt megújulás. A hétköznapi élet nem azt mutatta, hogy az emberek szívében megtérés van. Nincs becsület, nincs igazságos ítélet, van paráznaság, van elnyomás, vannak emberek gazdagodnak, nem törődnek a szegénnyel, harag, gyűlölet ott van a szívekben. Jeremiásnak hirdetni kell továbbra is azt, hogy igen, Isten el fogja pusztítani ezt a helyet. Lehet-e külön választani azt, hogy vallásos valaki, vagy az, hogy a szíve mélyén ott van az Istenbe vetett hit? Lehet-e külön választani, hogy valaki minden vallásos előírást megtart, megcsinál, és úgy gondolja, hogy minden rendben az életében, de a szíve távol van az Istentől? Lehetséges-e, hogy külön válik ez? az Izrael népének, máig is a hithű zsidóknak van egy imádságuk, amit minden reggel, minden este elmondanak, és úgy mondják, hogy ez a Sma Izrael. Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Mert lehet fél szívvel is, lehet fél lélek. Itt igazából olyan szó van a héber nyelve, ami az egész emberi létet jelenti. Teljes életedből szeresd az Urat, és dicsőítsd az Urat. Mert az Úr azt nézi, ami a szívben van, és nem azt, ami a szeme előtt van. És Ésaiás próféta által, akinek az életében szintén meg volt tapasztalható egy megújulás, egy vallási megújulás Izrael népénél, Ezékiás király életében, amikor azt írja Ésaiás, hogy így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közelít hozzám, és ajkaival dicsőít engem, szíve pedig távol van tőlem, Isten félelme pedig csak betanított emberi parancsolat. Ez a vallás, vallásosság. Megtanuljuk azt, hogy mit kell tenni. De azt volt tapasztalható, Isten azt látta, hogy igen, a templomban megújult minden, szép a templom, de idegen isteneknek töményeznek, és kezük csinálmányának borulnak le. És elgondolkoztam ezen, hogy mit jelenthet a mi életünkben, az én életemben is az, hogy kezem csinálmányának leborulok, és idegen isteneknek töményezek. Megnéztem magyar értelmező szótárban, hogy mi is az a tömjénezés. Nem az illatra szeretnék gondolni, hanem mit is értünk mi magyarok az alatt, hogy tömjénezés, és ez volt megfogalmazva, hogy valakinek szolgai módon hódol hízeleg. Tömjénez. És kezei csinálmányának borul le. Ó, testvérek, hányszor hallom, hogy úgy dicsőítünk hírességeket. Szinte eltölt jobban minket, mint az Úr szolgálata. Külső szépségek, politikusok, hú, ez milyen csodálatos ember. Tudunk tömjénezni? Az érdekük az kívánta sok zsidó embernek, hogy játsszák a vallásosságot. De a szívükben minden más fontosabb volt, mint az Úr szolgálata. Fontosabb ez számomra mindennél az Isten szolgálata, mint bármi más. Vagy a kezem csinálmányai, testvérek, nem tudom, mondtok-e már, ezt én csináltam. Látjátok? Jó gazdálkodtam. Mennyire meggazdagodtam. Ez mind az én bölcsességem, az én erőm, és leborulás kezünk csinálmányai előtt. Vagy ott van a szívemben, hogy Uram, mindent neked köszönhetek. Tömjénezés. Talán magamnak is tudok. Van egy példázata az Úr Jézusnak, egy atyáról és két fiúról. Az egyik fiú az elment és eltékozolt az atyai vagyont. A másik fiú pedig odaáll az apa elé, és azt mondja, hogy én mindig mindenben jót cselekedtem. Én mindenben engedelmeskedtem. Én. És nem ehhez méltán kezelt engem az én atyám. Lehet ilyen bennünk, hogy annyit szolgáltam az Úrnak, és hát nem kaptam megbecsülést, pedig én tényleg mindent megtettem. Testvérek, ön tömjénezés ez. Tömjéneztek önmaguknak. És mi következik abból, amikor egy országban jólét van, hisz most itt a felolvasott ige, amikor zajlik ezek a történetek, akkor Izrael népe, jólét van, még jólét van. Asszíria, a nagyhatalom gyengül, Izrael lényegében függetlenné vált. Úgy gondolja a király, hogy az, hogy megtértem, teljes szívvel megtértem az Úrhoz, bűnbánatot tartottam, ez most már engem följogosít bármire, már nem kell az Úrhoz folyamodnom, már nem kell az Urat kérdezni, hogy mi jó, mi nem, mert én már eljutottam valahova. Az Úr megbecsült engem. És ez lett a vége ennek a királynak. Amikor Asszíria már gyengül, az egyiptomi hadsereg Nékó fáraóval elindul, hogy megvédje Babilonnal szemben Asszíriát, és kivonul a király, nem kérdezve az Urat, bízva a saját erejében, és ott hal meg. Iszonyatos vereséget szenved Izrael, és annyit olvasunk csak, hogy Jeremiás próféta sírató éneket énekelt Jósiás halála miatt. No, ide jut akkor, amikor az ember magával ennyire meg van elégedve, a vallásosságával ennyire meg van elégedve, és nem az Úrhoz fordul. Aztán mi is történik? Izrael népe nem tér meg. Azt olvassuk, hogy az Úr izzó haragja nem múlt el, mert haragja gerjedt ismét Júda ellen. Pedig azt mondták a júdaiak, velünk az Isten, szép a templomunk, velünk az Isten. Aztán jelszóvá vált, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, és majd az megvéd minket. És mivel minden fontosabb volt, mint az Isten, mint hogy az Isten előtt megtérjenek és megalázzák magukat, ezért úgy döntött Isten, hogy az ellenség kezébe adja őket. Jön az ellenség. És testvérek, elgondolkoztam, nem szeretnék politizálni, de mégis a mai helyzetre, Európa, nyugati világ, lassan kizárják Istent az iskolákból, a politikából, mindenből, ahelyett, hogy hozzátérne az úgynevezett, régen úgynevezett keresztény Európa, és az Isten hoz ellenséget, Isten hoz keletről, ahogyan itt is keletről hozta az ellenséget, és kezükbe adta Izrael népét, várható, hogy Isten istentelen emberek kezébe ad minket az utolsó időkben, most, mert nem az Úr szolgálata a fontos, hanem sok minden más. Nem az Isten előtt való megalázása fontos, hanem sok minden más. Várható keresztény üldözés? Utolsó időkben vagyunk. A jelei úgy néz ki, hogy azt mutatják, hogy várható. De kell nekünk félni? Kell nekünk rettegni? Azt mondja, Péter apostol, hogy titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. 1 Péter 1.5, amely készen áll, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Utolsó időkben vagyunk, minket Isten hatalma őriz. Hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívünkben, és kik azok, akik Isten gyermekei. És ebben az utolsó időben valóban nyilvánvalóvá lesz. Aztán az utolsó gondolat, amit már bevezettem az elején, Jeremiás elhívása és küzdelme. Igen, Nehéz dologra hívta az Úr, szolgálni, profétálni az ő népe ellen, de azt ígérné neki az Úr, hogy megerősített várossá teszlek, vasoszloppá, ércfallá, de meg ne rettenj. S mi jött Jeremiás életében? Nem hallgatott rá senki, nem tért meg senki. Saját szülőfalujából előzik, merényletet terveznek ellene, kalodába szorítják, bele teszik egy olyan emésztő gödörbe, ahol nem tudom hány napig volt ott, de ereje elfogy, annyi ereje nincs, hogy megfogjon egy kötelet, hogy kihúzzák. Nem tudom, hogy az Ószövetség prófétái közül szenvedette valaki annyit, mint Jeremiás. És amikor az elhívás hangzik, és amikor 25 évig, jó 25 éven keresztül hirdeti, hogy igenis el fog pusztulni Jeruzsálem, Isten megbünteti az ő népét, és látja, hogy nincs, hogy nem történik meg, akkor elkeseredik, elcsügged, nem látja az eredményt, jönnek hozzá és kérdezik, hogy hol van az Úr ígérete. Na, elpusztít az Úr. Lehet várni a pusztítást? Hát nem hittek benne. Nem hittek benne, gúnyolják, nevetnek rajta. És még egy nehézség is, talán fejéhez vágták, vagy az ő szívében fordult meg Mózes 5. könyve 18. versé részében, 22. versben. Azt olvassuk, hogy ha egy próféta az Úr nevében mond valamit, és az nem történik meg, akkor nem az Úr mondta, hanem a próféta mondta az ő elbizakodottságában, és annak a prófétának mi a büntetése? Halál. No, ezzel is meg kellett küzdeni Jeremiásnak. Nem következett be, nevetnek rajta. Aztán belső kétségek, és testvérek, aki hosszú időn keresztül az Úr szolgálatában állott. Nem tudom, hogy megkísértette minket az a gondolat, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok. Biztos, hogy ezt bízta rám az Úr. Amikor évtizedeken keresztül hirdeti valaki az Úr szavát, és nem történik semmi, biztos, hogy jó helyen vagyok. Tényleg ezt mondta nekem az Úr. Aztán elkezd azon is vívódni, hogy nem lehetséges, hogy csak a sok küzdelem miatt én kívántam az én szívemben azt, hogy Isten pusztítsa el az ellenségeimet, a népet. Nem lehet lehetség, hogy bennem volt bosszú. Testvérek, én is átéltem, amikor megkérdeztem azt magamtól, hogy micsoda gőg lehetett az én szívemben, hogy ezt a munkát elvállaltam. Hogy én azt hittem, hogy alkalmas vagyok. És szinte beleroppantam ebbe a kérdésbe. Aztán önvizsgálatra arra jut Jeremiás, hogy nem, én nem kívántam. Én nem vágytam arra, hogy Isten bárkit elpusztítson. Aztán vannak prófétatársak is, akik mind azt mondják, hogy az Úr mondta. Mind az Úr nevében szól, s más mondanak. Az ellenkezőjét mondják. Azt mondják a többi próféta, hogy az Úr megáld minket, mert hát áll az ő temploma, minden gyönyörű, de az Úr megáld minket. Csak Jeremiás mondja az ellenkezőjét. Lehetnek ilyen kétségek egy szolgálattevőnél, hogy hát mindenki más mond. Tényleg ez bízta rám az Úr? Oda jut, elmondja Jeremiás, hogy a próféták miatt megkeseredtem, 23. rész, 9. verse. Összetört a szívem, reszket minden csontom. Olyan vagyok, mint egy részeg, ha az Úrra és a szent igéjére gondolok. Aztán azt mondja, hogy rávettél, Uram, és én hagytam magam. Úgy érzem magam, mint egy vágóhídra hurcolt kezes bárány. Milyen lelki állapot ez? Belebetegszik Jeremiás. És úgy imádkozik 12. rész első verse, hogy igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Hadd tegyem szóvá, ami igazságtalan. Miért szerencsékes a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak, akik csalárdul élnek? Szinte oda roskad az Úr elé, és azt mondja, hogy Uram, magamra maradtam. Kezed rám nehezedett. Úgy érzem, hogy nincs gyógyulás sebemre. Lehet ilyen mélységbe az, aki az Úr szolgálatába áll, és jó lelkiismerettel végzi, amit az Úr rábízott. Megfáradnak, ellankadnak a legkülönbek is. Azt olvastuk Ésaiás próféta könyvének 40. részében. Eljuthat az ember ide, és hagyd mondja az, hogy csak az juthat el ide, erre a mélységre, aki az Úr szolgálatában elkötelezetten ott állt. És lehet, hogy mások mutogatnak rá, lehet, hogy no, nézzétek, látjátok, hogy az Isten szolgáljon oda, ő is hova jutott. Mindenki mutogat. Aztán van egy olyan lehetőség, negatívum, saját életemből mondom, hogy amikor úgy érzem, hogy mindenkiben csalódtam, a gyülekezetben, a hívő közösségben, akkor keresek egy olyan lehetőséget, hogy keresek olyanokat a gyülekezetben, akik tudom, hogy szeretnek és mellém állnak. Akik igazolják azt, hogy testvér, neked van igazad. Eljutottam ide, és kedves akkori lelkipásztorom megkérdezte, amikor úgy azt mondtam, hogy de jó, hogy az Úr nekem adott igazat. Megkérdezte tőlem, hogy testvér, és mire mentél vele? Látod, azzal, hogy elmondtad bizonyos embereknek a fájdalmaidat, ezzel szakadás lett a gyülekezetben. Látod? Testvérek, vannak olyan fájdalmak, nehézségek, mélységek. Ide jutottam és megtapasztaltam, amit nem oszthatok meg senki mással, csak az Istennel. Ha bárkivel megosztom, akkor annak nem lesz jó vége. Vannak olyan mélységek, amit ha elmondok másoknak, lehet, hogy mellém állnak, de nem vigasztal meg ezzel engem az Isten. És minden olyat érek el, amit nem akartam. Testvérek, most Illés jut eszembe. Megtapasztalta Isten csodálatos tettét ott a Kármel-hegyen. Leszállt a tűz. Megbizonyosodott afelől, hogy Isten mellettem van. Amit én mondtam, az Úr megcselekedte. És milyen csodás, egész nép kiáltja, hogy az Úr az Isten, nem Baál. Ó, de csodálatos! Aztán jön egy üzenet, Jézabel halálra keres, és nincs lelki ereje megállni és azt mondani, hogy az az Isten, aki engem megőrzött ott a Kármel-hegyen, meg tud őrizni engem Jézabeltől is. És mit csinál Illés? Megkeresi azokat, akik mellette állhatnak és szövetkezhetnének Akáb és Jézabel ellen? Fut, hová? Az Isten hegyére. Fut, mert tudja, hogy sehol máshol nincs gyógyulás az ő állapotára. Arra az állapotra, amikor azt mondja, hogy Uram, elég volt, nem csinálom tovább, vedd el az életem. Nincs máshol gyógyulás, csak az Istennél. És ide jut Jeremiás is. Azt mondja, hogy csak nálad van gyógyulás. Csak te gyógyíthatsz meg. Csak te szabadíthatsz meg. Ha te meggyógyítasz, akkor meggyógyulok. Ha te megszabadítasz, akkor megszabadulok. Nincs emberi szabadítás, csak isteni. És hogyha ezt átéltem, akkor Uram, csak téged foglak dicsőíteni, nem azokat, akik a nehéz helyzetben mellém álltak. Bár jó, ha mellém állnak, de nem őket fogom, hanem Istenem, csak téged foglak dicsőíteni. Ebben a mélységben eljutott Aszáf is, 73. Zsoltárban olvasok, amikor azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy hiába tartottam tisztán szívem. És ő is azt mondja, hogy nincs megoldás más. Menni az Úr templomába, mert kérdéseimre választ sehol nem kaphatok, csak az Úrnál. Csak nála van válasz. És amikor bement az Úr templomába, akkor meg is értette az Isten válaszát. És amikor Jeremiás is odaborul az Úr elé, neki mondja el ezeket a panaszokat: Uram, én úgy látom, hogy igazságtalan vagy. Uram, én úgy látom, hogy egyedül maradtam. Uram, én úgy látom, hogy értelmetlen a szolgálatom, semmi eredménye nincs. Se pozitív, se negatív, se olyan, hogy megtérjenek, se olyan, Uram, hogy beteljesedik, amit hirdettem. És oda megy az Úr elé, és kitárja az ő szívét. És mit mond az Úr? Nem korholja, nem vonja felelősségre, nem vigasztalja meg, még azt sem mondhatni, hogy valami jutalmat ígér az Úr. Meglepődtem, amikor elolvastam Jeremiás 16:19-et. Erre így szól az Úr: ha megtérsz, mondja Jeremiásnak, ebből a lelkiállapotból, ebből a zúgolódó, elkeseredett, mély állapotból, ha visszatérsz hozzám, akkor megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett. Hisz értsd meg, Jeremiás, nekik kell, vagy kellene hozzád térni, és nem neked ő hozzájuk. Nem neked kell megfelelni, hogy szeressenek téged, hanem nekik kell megfelelni az Isten igéjének, hogy ahhoz térjenek. Ne azon keseredj, hogy nem szeretnek, hogy gúnyolnak. Nem neked kell megfelelni ő nekik. És megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Testvérek, tudjátok, mit értettem meg? Nem a legfontosabb az, hogy az Úr megvigasztalja, hogy meggyógyítsa a lelki sebeket, hanem nincs annál fontosabb, hogy én az Úr szolgálatába állhatok. Hogy én rám bízta az ő országának építését. Hogy az evangéliumot nem angyalokra bízta, hanem ránk bízta, gyarló emberekre. Nincs ennél nagyobb dolog. És ezért mondja Jeremiásnak, hogy ha megerősödsz, ha újból mersz bennem bízni, hisz Jeremiás megrettent, félt, ha újból, ha hátad mögé veted a félelmeidet, akkor megengedem, hogy újból hirdesd azt, amit én mondok neked. Ne félj, Jeremiás. Gyökösi Endrének olvastam az egyik könyvébe, hogy semmitől ne féljetek, csak a félelemtől. Mert ha eluralkodik a félelem, a bizonytalanság, akkor az gúzsba köt, megkötözés, lehetetlenné teszi az Isten szolgálatát. Jeremiás tehát az igazán szenvedő próféta. Két héttel ezelőtt volt egy igénk, az volt a címe kiírva, hogy amit Ezékiás mondott, hogy áldásul volt nékem a nagy nyomorúság. Lehet áldás az Úr kezében a szenvedés? És hogy gondoljak, hogy hozzak egy párhuzamot az Úr Jézus szenvedésére. Jeremiást megvetették, gúnyolták, megverték, egyedül érezte magát. Jézus nem ugyanezt érte át? Megvetették, gúnyolták, még a kereszten is úgy érezte, hogy egyedül van. Amikor készült a halálos küzdelemre, akkor olyan elkeserítően mondja a tanítványoknak, hogy nem tudtok velem virasztani, egyedül vagyok. Sebeket szenvedett, megvetették, lelki sebei is voltak bizonyosan. Mindezt vállalta azért, hogy az én sebeimet meggyógyítsa. Mit is mond Ésaiás a 53. résznél? Az ő sebeivel gyógyulánk meg. Vállalta mindezt, értem, azért, hogy engem meggyógyítson. És még egy utolsó gondolat a szenvedésről, Pál apostolról. Pál apostol sem tudta azt, hogy mire vállalkozik, amikor az Úr szolgálatába állt bizonyosan. Amikor megszólította őt a damaszkuszi úton, és megvakult, és az Úr hozzáküldi Anániást, akkor Anániásnak mondja azt, hogy majd megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Ha tudta volna, lehet, hogy hátat fordít? Nem tudom. Jeremiás sem tudhatta előre, csak az Úr utalt rá, hogy nem lesz egy könnyű feladat. De végigjárta, ha megfáradt is, ha elcsüggett is, de az Úr helyreállította őt. Mert senki más nem tud helyreállítani a szolgálatban, csak az Úr. Ha megfáradunk, ha elcsüggedünk. Az Úr Jézus, Máté evangéliumban olvassuk, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, én megnyugoszlak titeket. És mond még valamit, azt mondja, hogy vegyétek föl az én igámat. Valahogy, mintha így hangozna, mint amit Jeremiásnak mondott, hogy ha újból beállsz a szolgálatba, megengedem, hogy újból szolgálj. Vedd föl a Krisztus igáját, mert az gyönyörűséges, és az én terhem az könnyű. És Pál apostol azt mondja, hogy én örülök a szenvedéseknek. Örülök, hogy ti értetek, szenvedhetek. Örülök annak, hogy az én testemben betölthetem azt, ami a Krisztus szenvedéseiből még hátra van. Mit is jelenthet ez? Valami olyasmit, testvérek, hogy a Krisztus testében, a Krisztus szenvedése akkor terem gyümölcsöt, ha én is vállalom érte a szenvedést. Vállalom, ha megaláznak, ha becsapnak, ha nem azt kapom, amit úgy gondolok, hogy érdemlek, mindezt vállalom azért, hogy a Krisztus szenvedése mások, az egyház, a gyülekezet életében gyümölcsöt teremjen. Vállalom tehát, bármivel jár a szolgálat. Úgy szeretném, hogyha ez a meggyőződés ott lenne bennünk. Lehet, hogy van, aki eljutott oda, hogy Uram, nem csinálom tovább. Elég volt. És az Úr azt mondja, hogy ha végre, nem ilyen, csúnyán hangzik, de Jeremiásnak mondja az Úr, ha nem ilyen értéktelen dolgokat beszélsz, akkor megengedem, hogy tovább szolgálj, és megerősítlek, vasoszloppá, érzoszloppá teszlek téged, ha újból a szolgálatomba állsz. De hogyha ebben a lelkiállapotban vagyunk még, hogy futunk valahová, futunk, akkor nem máshova fussunk, nem másokhoz fussunk, hanem az Úrhoz, és oda tegyük le a terheinket. Ha elbukunk is, az Úr minden szolgálattevőt, és most hagyd mondja minden szolgálattevőt, nem ige hirdetőkre gondolok, hanem mindannyian azt mondtuk, hogy odaállunk az Úr szolgálatába, azon a helyen, ahova az Úr állított és amivel megbízott. Ha megfáradtál, ne, ha csalódtál, ne másoknak mondd el, hanem borulj oda az Úr elé, és az Úr meg fog erősíteni. Nincs máshol megoldás a lelki sebekre, csak egyedül az Úrnál. És amikor Jeremiáshoz odaállnak, hogy mikor jön már az ítélet, látod, hát minden jó megy, testvérek, nem igazolja. Hagy mondjam azt, ne haragudjon meg senki érte, nem igazolja az, hogy jólétben élünk, hogy minden rendben körülöttünk, hogy minden szép, nem igazolja azt, hogy lelkileg is rendben vagyunk. Nem igazolja azt, hogy a szívünk is tiszta. Az Úr pedig nem azt nézi, hogy mit végeztünk el, hanem hogy mi van a szívünkben, hogy meg tudjuk-e alázni magunkat az Úr előtt. Alázzuk meg. Amen.